Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, Kerekes Bori vagyok, és a biztonság kedvéért. Iván, te is mondd el, hogy te meg az Iván vagy.
Én Kárpáti Iván vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Igen.
A mai adásban női szörnyetegekről fogunk beszélni, de most nem akarom lelőni előre a poént, hogy mit jelent ez, hogy női szörnyetegek, mindenki képzeljen bele azt, amit szeretne, nekem is elég sok.
Szörnyeled a frász, mi gyermekkorom el, mert ő olyan klasszikus női szörnyeteg.
Egyébként mindenki őt szereti, mint női szörnyeteg, én meg a Kishablányból az Ursulát, én ezt annyira imádom, az egy zseniális az a karakter. Tavaly be is öltöztem Ursulának a kislányom Kishablánya születésnapján, és nagyon élveztem én ezt a mókát. Na de egyébként nem ilyen női szörnyetegekről lesz szó, hanem olyan alkotó nőkről, akik abban a korszakban is tudtak érvényesülni, amikor még ezt a nőknek a legkevésbé sem lehetett, és akár erotikáról is beszéltek, akár a művészetekben, vagy a tudományokban is érvényesültek. Konyorcsik Borbála urbanista lesz majd a vendégünk, aki nagyon sok érdekes történetet tud róluk. És hát ugye ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye szörnyetegeknek hívjuk azokat, akiket ma már szerintem példaképnek hívunk inkább.
Hát akkoriban ugye a férfiak megijedtek ettől, és szörnyeteget láttak bele ezekbe a, hogy mondjam, független alkotó nőkbe, akiknek a kor elvárásaitól némileg eltérő életformájuk, és hát egyáltalán az, hogy alkotásaik voltak, nyilván már az ijesztő lehetett a korban egyeseknek.
Neked van-e női példakép az életedben?
Így, hogy példakép így nincs, úgy általában nekem nincsenek példaképeim, de van, akire büszke vagyok, talán ugye az első diplomás nőre a családban, az én nagymamámra, aki 1924-ben született. Kvázi értelmiségi átére az ő papája jegyző volt, ő pedig a Brunswick Teréz Kisdedovó képzőt végezte el, ez a korban ugye diplomának számított, és a 40-es évek elején 41-42 körül végzett talán, és hát ő ilyen laza fiatal nő volt, ugye most így nézegettem a régi képeket, ő Rácsalmáson született ott a Duna ágnál, és akkor ő fürdőruhában, férfiak társaságában is mutatkozott, tehát ő egy ilyen öntudatos, modern nő volt, aki hát aztán persze, mint mindenki más a korosztályában, a történelem őt is eléggé rendesen megrázta, de hányszor is azt mondja, hogy 3-szor vált, vagy 2-szer? Nem tudom, szóval 2-szer legalább elvált, ami szintén a korban, de még akár az 50-es, 60-as években is azért ez egy korban. Szóval először valamikor az 50-es évek elején vált el, aztán valamikor a 60-as években vált el. Tehát, hogy ő egy ilyen típusú volt, bizonyos dolgokban konform volt, bizonyos dolgokban nem, szóval ő is egy ilyen összetett személyiség volt.
És te otthon mit láttál, vagy mit tanultál meg a női-férfi szerepekkel kapcsolatban, vagy inkább azt mondom, mit hoztál magaddal otthonról?
Hát most itt belemehetnénk így a mély pszichológiába. Ugye engem alapvetően két nő nevelt fel, a anyám és a nagymamám. Mind a kettő végtelenül erős személyiség, ez úgy is, tehát hogy ők egymással is nagyon erős személyiségek voltak, tehát engem nők határoztak meg alapvetően. Aztán ugye ezzel mindig rögtünk, hogy én mindig olyan családokba kerültem, ahol férfiként abszolút kisebbségben voltam, jelenleg is sajnos abban vagyok, és ez valami, nem tudom, hogyha valaki ebben hisz, valami előző életemben biztos, hogy nagyon csúnya dolgot követtem el, vagy nem tudom, hogy ez hogy van. Szóval engem alapvetően két nagyon erős egyéniségű, személyiségű, speciális szakmát vétett, anyukám színésznő ugye konkrétan, innen is üdvözlöm, Martin Mártáról van szó, tehát hogy én egy nagyon speciális környezetben, világban nőttem föl, akár a színházat is annak nevezhetjük, gyerekkoromban én rengeteget időt töltöttem el színházakban, tehát gyakorlatilag az első emlékeim egyike nagyjából 3-4 éves koromból a Győri Színháznak a zsinór padlásán állok, és alul ott van Cserami György, meg anyukám, ugye Hamlet, Gertrude Hamlet, és őket látom így felülről. Na most így, tehát hogy a férfi kép az pedig, hát hogy mondjam, azt próbáltam ellesni innen-onnan, mert hogy mondjam, apám az hol volt, hol nem volt, és én igazából mindig kerestem-e valami apaképet. tehát mindig próbáltam magamnak találni egy apát, és akkor ez, hát nyilván ezek egy után ugye barátságok voltak emberekkel, ez felnőtt koromra is vonatkozik, és így próbáltam elcsipegetni, hogy milyen egy férfi, mit kell annak csinálni, amik a minták, amiket alkalmazni kell, aztán hát ez így mostanra állt össze bennem nagyjából, tehát én nagyon későn érő típus voltam, lehet, hogy ebből is kifolyólag, és így nagyjából így a 40-es éveimre, annak a vége felé kezdem azt mondani, hogy nagyjából mit csinál egy férfi, tehát így.
Hát jobb későn, mint soha, jobb későn, tulajdonképpen. Mint soha. Én azon gondolkoztam, hogy nekem van-e ilyen, hogy női példakép, de igazából ez a példakép dolog, ez hozzám sem áll annyira közel, annak ellenére, hogy én egy ilyen rajongó típus vagyok, de nem ilyen vonatkozásban. Viszont az egy nagyon érdekes dolog, hogy nekem anyukám nem megy, hát most ugye ez a, megint az a szó, ez a karrierista, de ő nem egy karrierista, őt igazából annyira nem érdekelte ez az egész dolog soha. Én mindig azt éreztem, hogy őt az érdekelte, hogy velem minden oké legyen, meg hogy úgy együtt okék legyünk, meg hogy ő így vidám volt, meg úgy nem tudom, szerintem nem is kérdeztem őt soha, lehet, hogy megkérdezem erről, hogy valójában ez hogy volt, de hogy amit viszont én otthonról hozok, az, hogy én azt láttam, hogy teljes egyenlőség van a szüleim között. Tehát nekem apukám főzött, sőt, már azt kell, hogy mondjam, hogy anyukám például nem sütött, utált sütni, pedig vidéki lány, nem is ügyes benne, nem is szeret varni, se tudott soha, szóval ilyen klasszik dolgokat úgy abszolút nem szokott csinálni, és akkor én szerintem most apukámat meg vagy érdekelte ez, vagy pedig úgy volt vele, hogy akkor muszáj valakinek sütnie, és ő tök jó sütiket csinált, szóval, hogy így nekem meg pont az kellett, hogy elteljen egy bizonyos idő, egyébként egy kicsit az is, hogy elkezdtem ezt a műsort 2 éve, és így döbbenek rá ilyen dolgokra, hogy jé.
Egyfajta terápia.
Igen, de nem azt hanem, hogy pont az, hogy igen, egy kicsit az is szokott lenni, de hogy egy ilyen ellenterápia is, mert észreveszem azt, hogy a világban mennyi olyan dolog van, ami az én életemben egyenlőségként jelent meg, és hogy ez igazából valójában nem így van. Tehát, hogy mások nem így éltek, vagy nem így nőttek föl, mint én, és én egy csomó mindent meg se kérdőjeleztem emiatt, hanem mindig így csináltam a dolgomat, hogy szerintem nekem ezek az alapjaim, és nem az, tehát, hogy nem kellett nekem ehhez egy példakép, igazából azt akarom ezzel mondani, akinek nem tudom hány diplomája van, meg aki fölépít egy karriert, hanem egyszerűen én azt láttam, hogy így hiszünk magunkban, meg egymásban, meg egyenlőek vagyunk, és valahogy így...
Na de ezzel azt is mondod, hogy ugye, hogy nem, az, mert akkor ez meg átcsap egy ilyen fura inverz dologba, hogy akkor meg már elvárás az, hogy egy nő akkor mindenképpen lépjen ki a, akkor nem tudom, hogy fogalmazza meg, tehát a hagyományos női szerepekből, és ha abból nem lép ki, akkor ő
nem,
kevesebbet
nem
ér.
Elve,
tehát, hogy
nem,
azt mondom, hogy ez se feltétlenül igaz, mert valakinek ez fontos, és akkor azt tök jó támogassuk, és ne úgy viselkedjünk vele, mint 1907-ben, ahogy majd a műsorból kiderül, hanem... Na, tehát szóval normálisan, hogyha ő neki ez, akkor ezt csinálja, azt nem. Nyilvánvaló, hogy ott van az üvegplafon, meg azok a visszahúzó erők, meg azok a társadalmi elvárások a mai napig, ami nem feltétlenül teszi lehetővé annak, aki ezt nem képes áttörni, hogy kiteljesedjen abban, amiben ő egyébként szeretne, és hogyha azt az életet éri, amiről te úgy gondolod, hogy az neki jó, hát hiszen ő milyen jó el van otthon, és a gyerekek is. Lehet, hogy ő másra vágyna, csak nem tudja megvalósítani, de hát ezt kifürkészni, az meg már.
Igen, de egyébként ezt én is ezt szoktam mondani, hogy attól még ne csapjunk át abba az irányba, hogy akkor azt lesajnáljuk, akinek a gyereknevelés az élete értelme és a középpont. De azért én is azt veszem észre, nekem vannak ilyen barátnőim, és most ugye mi egy nagyon érdekes időszakban vagyunk, ez a kapuzáresi 40 év, hogy látom, hogy változik, hogy most van egy barátnőm, aki 10 éve, 15 éve, vagy nem tudom, amióta férjhez ment, ebbe van, ő így is nőtt föl, neki az anyukája is háztartásbeli volt, és én most jelentkeztem ugye idén az egyetemre, és nem mondta el nekem, csak utólag, hogy mikor én ezt elmeséltem neki, ő utólag beadta, és ő most építészmérnöknek tanul. Éppen, tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy biztos, hogy mindenkinek vannak tervei, céljai, vágyai. Nyilván az, hogy most mi a prioritás az életében, vagy hogy ezt mennyire tudja megélni, az nagyon sok mindennek a tényezője, vagy sok mindentől függ. Na de, amit el akartam neked mesélni, Iván, az, hogy kérlek szépen, én regisztráltam egy társkeresőre, tettem ezt azért, mert hogy ez a társkereső ugye úgy hirdeti magát, hogy jobboldali értékrendű társkereső, és hogy itt ezeknek az értékeknek a mentén mozgó...
Tehát az első randi Trianonról kell beszélgetni.
Igen, mozgó emberek regisztrálnak erre a társkeresőre, és hát ugye nyilvánvalóan ezeket az értékeket tartják szem előtt, tehát én itt ebből azt gondoltam, hogy itt mindenki családot akar alapítani, meg hát ugye azt, hogy mondjuk valaki csak szex vagy ilyesmi, az nyilvánvalóan ebben nem fér bele, és kíváncsi voltam, hogy kik ezek az emberek.
Kiderült, hogy a jobb oldalak is szexelnek.
Képzeld el, hogy igen. Igen, az a tapasztalat, hogy kiderült. Ami már eleve különös volt nekem, hogy most direkt nem akarok ilyen honlap neveket mondani, de hogy úgy működik ez a rendszer, hogy én beregisztrálok, és utána e-maileket kapok arról, hogy engem valaki megnézett, vagy tetszem neki, vagy írt nekem, vagy nem tudom. És akkor, ahogy én erre rákattintok az e-mailen belül, akkor nem erre a honlapra visz rá, nem erre a társkeresőre, erre a jobboldali randisra, hanem valami rich, nem tudom mi, tehát a gazdag szó szerepel benne, és átirányít egy olyan honlapra, ahol meg már az a felhívás, hogy csupa gazdag emberrel ismerkedhetek meg.
Aha, hogy... Tehát akkor ez egy, szerintem ez egy ügy, tehát hogy mondjam, ez egy vállalkozás, ami kitalálta ezt az árukapcsolásos dolgot, igen. És van neki ilyen is, olyan is, amolyan is, és nyilván egy ilyen központ. Ez egy érdekes, mert azért arra vigyázz, hogy lehet, hogy adathalász is egyben, tehát hogy igen. Mondjuk bankkártya adatokat ne feltétlenül adjál meg nekik, hogyha javasolhatom.
Azt
na, és akkor milyen megkereséseket kaptál, mennyire vagy népszerű?
Hát az az igazság, hogy nem tudom megnyitni ezt az egészet. Én ezzel itt kínlódom, egy kicsit nem értem ennek az egésznek a működését, de egyet kifotóztam, ami nekem nagyon tetszett, mint érték, az, hogy rám írt Olivier, aki 46 éves, és azt írta, hogy szia, hát erre nem válaszoltam. És utána...
Jó, belecsapott.
Igen, ezért megkérdezte két nap múlva, hogy semmi? Esetleg titokban pénzt keresni? Ez volt a kérdés, most erre nyilvánvalóan nem válaszoltam, hogy a jobboldali, melyik jobboldali értékbe fér az bele, hogy felajánlotta nekem, hogy tulajdonképpen akkor ez így pénzt lehet azzal keresni, hogy mi ismerkedünk. Jó, nyilván nem tudja, tehát azért az eleve az egész koncepció most akármilyen társkereső, akármit ír, hát ez egy hülyeség, hát honnan tudod azt kontrollálni, hogy ki az, aki regisztrál?
Igen, tehát, hogy jó, hát nagyjából akkor nagyjából azt a színvonalat hozza, mint az összes többi más, tehát, hogy ott is vannak olyanok, akik... Bevallom, én is még tizen sok évvel ezelőtt magam is részt vettem ilyen oldalnak a...
Tinder? Mondjam, Tinder?
Akkor volt még akkor Tinder, amikor én ilyet csináltam.
Én nem tudom, ez mikor kezdett el.
Nem, szerintem Tinderben. Akkor még Tinder
holnapok
nem...
Holnapok voltak.
Az Tinder még nem volt, volt egy ilyen, az egyik ilyen legnagyobb magyar, és hát nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem rajta arról, hogy ők hogy állnak ehhez hozzá, vagy hát én magamból is sok mindent megismertem egyébként, hogy gondolok, meg egy egyetem minek. Tehát, hogy arra jutottam, hogy itt van valami félreértés, tehát, hogy az emberek menekülnek attól, hogy még akár csak egy rövid időre is egyedül legyenek. Tehát azt figyeltem meg, hogy magamon is egyébként konkrétan, hogy rögtön akartam belerohanni valamibe. Hát részben ebben, részben abba, de hogy azért akkor is valami társas történetbe, és hogy miért is. Tehát, hogy erre most hirtelen mindenki a nagy őt keresi, biztos. Tehát, hogy na, szóval, hogy nagyon érdekes emberekkel találkoztam, és most itt kifejezetten azt mondom, hogy nőkkel, nem emberekkel, tehát nyilván nőkkel, de hogy nagyon érdekes személyiségekkel, hát most itt nyilvánvalóan sok mindenben nem lehet belemenni, de...
Igen,
de,
kicsit érződik rajta,
igen, hogy keresem a szavakat, hogy ebből mit lehet elmenni, és hát gyakorlatilag most előttünk van ez a klasszikus, tudod, ez amikor kiadják a titkosított anyagot, és így feketével mindenki van húzva, és akkor így, na... Szóval nem bántam meg, érdekes tapasztalatokkal gazdagodtam, szerencsére más egyéb egészségügyi problémákkal nem, és na, úgyhogy megvan ennek is a helye és a módja, és mondom, ahogy éljük az életünket, hiszen átkerült egy csomó minden, hát azokra a közösségi felületekre, ahol gyakorlatilag szerintem többet majd megosztunk magunkról, mint ezeken a felületeken, tehát őrületes mennyiségű adattal látjuk el nyilván azt a céget, akinek a felületén rajta vagyunk, tehát fizetünk a saját személyiségünkkel a használatért, illetve mindenki mást is, talán még kicsit jobban is, mint azt kellene.
Nekem az jutott eszembe, hogy mondtad ezt a, hogy rögtön kerestél valakit, és hogy a társas együttlét, hogy összefüggésbe lett talán azzal, hogy mindenre ilyen instant megoldást keresünk, és hogy az van, hogy ez most fáj, de én nem akarom, hogy fájjon, az magány fáj, vagy azt, hogy ott hagytak, az fáj, és akkor erre majd biztosan megoldás lesz az, hogyha majd itt van egy másik ember, és akkor ezt ilyen pakba kapjuk. Én is volt, hogy regisztráltam, nekem akkor már Tinder volt, meg még régen volt még valami más, arra már nem is emlékszem, de most egyébként a közelmúltban azért regisztráltam, mert a 21. század című műsorban forgattam a Fonótól a Tinderig című adást, amiben annak próbáltam utána járni, hogy miben változtak meg ugye így az ismerkedési szokások. Igen, érdekes tapasztalataim voltak úgy minden téren. Nyilván nem mondtam el a Tinderen, hogy én ezért regisztráltam, hogy az a baj, a férjemnek sem mondtam el, csak közben eszikezik a fejem, hogy elfelejtettem konkrétan elmondani. De hát például olyanokat tudtam én meg innen, hogy nem tudom, hogy ezt te tudtad, de én nem, hogy van szexmozi Budapesten, és akkor volt, hogy így...
Hát én már látod a jó dolgokból kimaradtam.
Szóval, hogy az se volt, hogy szia vagy csá, vagy valami, nem rögtön, hogy akkor menjünk oda, és hogy akkor meg is néztem egyébként ezt a helyet, nagyon izgalmas igazából.
Ez ilyen swinger klub jellegű?
Hát vannak külön termek, meg van ugye a vetítőterem, és akkor ott vannak ilyen páros fotelek, meg külön fotelek, tehát hogy ott így van.
Hát azokban a fotelekben nem biztos, hogy én merdék már beleülni.
Szintén nekem is ez jutott eszembe, hogy ezek a fotelek, ezek...
UV lámpával ne nagyon sétálgassá.
Igen, tehát egy kicsit olyan volt, mint valami ezt, úgyis nézett ki, mint valami STK várónak, nem tudom, mi ez, nem annyira éreztem azt, hogy ez így engem különösebben érdekelne, de összességében meg tanulságos volt, korhatárt sem nagyon adtam meg, és például én már tök naív vagyok ezekkel kapcsolatban, hogy voltak ilyen 18 éves fiúk, és akkor tudod, én hát ez nagyon jó, hát én bejövök ezeknek a 18 éves fiúknak, és akkor így mondták az ismerősem, hogy hát ők azok, akik ezért pénzt kérnek, mondom, igen, szomorú, akkor mégis csak nem olyan jó ez. De tanulságos, így tök vicces, de ha én nekem most ezt kéne csinálnom, hogy én párt találjak magamnak, az borzasztó lehet. Tehát szerintem az nehéz.
Ezeket szerintem szignifikánsan nő azoknak a tartós kapcsolatoknak a száma, amik így jönnek létre, mert igen, mondom, pont azért, amiről 10 perccel ezelőtt beszélgettünk, hogy az életünknek egy jelentős része átkerült erre, és már... melléktéma, de egyébként ide kapcsolódhat, hogy például, nem is tudom, hol hallgattam erről egy beszélgetést, hogy mennyire kiveszett ez a átjárunk a másikhoz bulik, tehát, hogy családok átmennek, és akkor ott este, ott nem tudom igen. Én, esznek valamit, isznak egy kis bort, beszélgetnek, és akkor fölmegyünk hozzá. Tehát, hogy ez így a 90-es években még talán ment, de már szerintem ez ilyen 15-20 éve ez így találkozunk egymással, de nem, tehát hogy mondom, ebbe a terembe én már a terembe nem szívesen engednék be. Én is úgy vagyok vele, hogy nagyon sok mindenkivel, de hogy ugye a lakásomban nem hív. Lehet, hogy van, nem is tudom, az egyik legjobb barátom, szerintem, ha egyszer járt nálunk, már mint ott, tehát hogy persze, hát akkor minden nap beszélünk egymással, és akkor is, hát levegye a cipőt, ne vegye le a cipőt, süti, izékál, jaj, előtte ki kell takarítani, tudod, és akkor vannak ezek a mémek, hogy biztos úgy jön mindenki, tudod, hogy így fölmászik, megnézi, hogy a polc tetején tényleg le van-e törölve minden, és akkor ez, de hogy bennünk van ez, mert speciális belénk nevelték még a mi szüleink korosztálya, hogyha vendégségbe megyünk, hogyha nem tudom, én például bennem van az, hogyha külföldre megyek autóval, akkor lemosatom az autót, tudod, mert hogy hát nem lehet úgy elmenni Ausztriába, hogy koszos az autó. Amit viszonylag a koszos magyarok ide jönnek, hát milyen dolog ez? Na, zárója bezárva.
Én amúgy vendéglátó vagyok, szóval én szeretem, hogyha jönnek hozzánk. Most egy kicsit én is elfáradtam ebben, de nálunk ilyen nagy átmenő forgalom szokott lenni. A férjem nagy örömére, ő viszont nagyon ki van ezen, tehát hogy ez nálunk állandó vita téma. Viszont azt akartam még csak konklúzióként a Tinderről elmondani, hogy pont ugye abban a gimnáziumban, a Vörös Martéban a lányod jár, hiszen én is oda jártam, fejeztem be én ezt a forgatást, hogy a fiatalokat kérdezgessem erről, és ők azt mondták, hogy ők nem használnak már ilyet, és hogy nekik, hogy pont róluk feltételezik azt, hogy na hát ti már csak úgy ismerkedtek, hogy Tinder.
Hozzájuk képes azok, akik tindereznek, öregek, ezt elmondom. Igen. Tehát nekik ez abszolút már nincs. Tehát egy mai tizenévesnek a Tinderet az már, ez, amit a Facebook az ugye szokta mondani a lányomat, ez nagyon vicces, egy hónapban egyszer benéz az öregek otthonába, jót röhög, és gyorsan kilép onnan, mert hát ez egy vicc nekik már, ami ott van.
Igen, szóval, hogy azért van remény, és hogy nekem ők azt mondták, hogy ők egymást között ismerkednek, és hát végül is valóban, tehát főleg aki gimnazista vagy egyetemre járhat, azért az egy közeg, nehogy persze. Már így kelljen igen. Nyomogatni a telefont ehhez. Na, hát akkor most a női szörnyetegekről fogunk beszélgetni az adás második felében. Érkezik hozzánk Konyorcsik Bori urbanista. Honnan ered ez a fogalom, hogy női szörnyetegek?
A női szörnyetegek az egy 1907-es sajtóbotrányból keveredett ide közénk a Klubrádióba, ugyanis 1907-ben volt egy országgyűlési képviselő, egy belegyetemi tanár, aki tett egy olyan nyilvános kijelentést, hogy ne engedjenek annyi nőt a felső oktatásba, és azért ellenezte ezt ez az országgyűlési képviselő, mert úgy gondolta, hogy ha egy lány tovább tanul, akkor miután megszerezte a diplomáját, már nem fogja kielégíteni a háztartást gondozása, illetve az anyai örömök, tehát úgynevezett női szörnyeteggé válik. És az volt az érdekes ebben, hogy ez már túl sok volt a 20. század elején is, tehát egy óriási botrány lett ebből a kiszólásból, és rengetegen cikkeztek erről, lányos apák beírtak ennek az embernek, hogy így nem lehet beszélni fiatal nőkről, és igenis tovább kell tanulni. Voltak olyan viclapok, akik kigúnyolták, és azt mondták, hogy ha ma szerezne feleséget, akkor biztos, hogy nem tudna megnősülni, mert így már nem lehet beszélni nőkről. Tehát rengetegféle támadás érte ezt az embert, és tök jól megmutatta azt, hogy óriásit változott a világ a 20. század elején, és ez az országgyűlési képviselő akkor egy 50-es férfi volt, aki teljesen máshogy szocializálódott, tehát úgy gondolta, hogy ez még belefér, így lehet beszélni lányokról, akik tovább akarnak tanulni, de már nem lehetett. Egyébként magát a botrányt Bédi Schwimmer Róza robbantotta ki, aki ott volt a teremben, amikor elhangzott ez a gondolat. Ő ugye egy nagyon ismert mert nőjogi harcos aktivista volt, és egy nyilván nem hagyhatta szó nélkül, hogy így beszélnek azok a nőkről, akik nem akarnak műveletlenek maradni, úgyhogy ő egy óriási botrányt csinált, és a Nő és Társadalom című feminista folyóiratban jelentette meg ezt az esetet, és így indult el ennek a tárgyalása. Magára a folyóiratra én úgy bukkantam, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban kutattam, és ez nincs digitalizálva, tehát a könyvemhez kerestem egy teljes más témában mindenféle infókat, de ehhez végig kellett pörgetni legalább 7 évnyi számot mikrofilmen, és így bukkantam rá erre a cikkre, aminek az volt a címe, hogy Női szörnyetegek, és ez annyira megütötte a szememet, hogy megálltam a diafilm pörgetésben.
Ez hányban volt? Bocsánat, lehet,
1907-ben.
Ez 7-ben volt, ez csak mert volt egy ilyen prekoncepcióm, hogy egész Európát az első világháború olyan szinten változtatta meg, és itt most kifejezetten a társadalmi viszonyokról beszélek, ami látszólag talán csak a férfiakat érintette, de úgy általában azt is, hogy hogy állunk a munkássághoz, hogy állunk a társadalmi kasztokhoz, és akkor gondoltam volna, hogy akkor a nők helyzete se tud nem megváltozni. De hát akkor ez még előtte volt, tehát akkor ennek valami más oka kellett, hogy legyen.
Igazából az váltotta ki ezt a változást, hogy egyszerre rengeteg minden történt a társadalomban is, és a nők életében is Budapesten. Tehát nagyon sokat változott a város, nagyon sok új intézmény nyílt, ami addig nem volt, és megváltoztatta a nők életét. Tehát a 20. század elején nyíltak Budapesten például az első nagy áruházak.
Tehát olyan robbanás, a Budapesthez fogható fejlődés és kiépülés ilyen rövid idő alatt, azt hiszem nem, hogy a Európában, hanem a világban is kevés lehet. Nem?
Amerikai típusú fejlődésnek hívták a 20. század elején, ami történt Budapesten, mert annyira gyorsan változott minden, de ez a nők helyzetét úgy befolyásolt, hogy egy csomó olyan tér lett Budapesten, ahova biztonságosan mehettek. Uh-huh. Tehát ezért említettem a nagyáruházakat, később akár a kávéházakat, ahova nagyon sokáig nem engedtek be nőket, de azért a két világháború között ez is kezdett már megváltozni. Tehát rengeteg olyan tér nyílt, ahova nők kimehettek az otthonuk falai közül. Amire nem gondolunk elsőre, hogy ez miért fontos, miért lényeges, de a 20. század elején még egyszerűen nem volt hova menni. Tehát ez egy óriási újítás volt, hogy egy nő mehet valahova, ami nem a barátnője otthona, vagy a rokonai otthona, mert olyan új terek, olyan félnyilvános terek jöttek létre, ahova biztonságosan elmehettek. Tehát ez egy nagyon profán dolog, de például érdemes abba is belegondolni, hogy ha nincs olyan hely, ahova egy nő elmehet a barátaival találkozni, akkor például pisilni se tud elmenni az utcán, mert ugye elindul ezekben a nagy, nehezen kezelhető ruhákban, és nincsenek nyilvános vécék, ahol ő el tudna végezni a dolgát. Erre egyébként van egy érdekes angol szakifejezés, pisipóráznak hívják, tehát hogy milyen messzire tudsz elmenni addig, hogy megtaláld a következő vécét nőként.
És ezt tudod, hogy például külön férfi és női vécék, mondjuk egy egyetemen, vagy nem tudom, azok voltak már ebben az időszakban, vagy az egy későbbi, hogy erre elkezdtek odafigyelni, vagy akár egy étteremben, vagy bárhol?
Itt szerintem ennél egy érdekesebb kérdés az, hogy a köztéri vécék helyzete hogyan alakult, és ott például volt egy óriási különbség, hogy ugye a férfiaknak voltak ingyenes piszoárjaik, de nőknek fizetős vécék voltak csak. Mert ugye piszoárt nyilván nem tudsz használni nőként, akárhogy próbálod. Tehát itt is volt egy óriási különbségtétel. Az egyetemek kérdése is érdekes, viszont ott azért egy picit más a helyzet, mert ebben az időben kezdtek egyáltalán megnyílni az egyetemek nők számára. Tehát ez is egy lassú folyamat volt, ahogy ezt ebből a női szörnyetegek botrányból is láttuk, hogy egyáltalán beengedtek nőket a felsőoktatásba, és nem tartottak attól, hogy ennek mi minden káros következménye lesz később a család életre nézve.
Igen, olyan viharosan ment végbe ez a változás. Én nagyon szeretem a két világháború közötti magyar filmeket, és már így, amik a 30-as években készültek, Én lányom nem olyan című film, és abban már úgy vannak ábrázolva a nők, nyilván ő társadalmi státuszokkal is összefügg, tehát ezek ilyen felsőbb, vagy akár polgári, vagy arisztokrata, vagy stb., hogy nyilván szórakozó helyen vannak ott férfiakkal, cigiznek, tehát ez a dohányzás, mint ugye ez hogy a nők is elkezdtek dohányozni, és akkor isznak, dohányoznak, éjszakáznak, és akkor 1907-hez képest csak mindegy ilyen, tudom, 20 évvel vagyunk túl, tehát hogy mekkora nagy átalakulás ment végig a városban is.
Ez igaz, amit mondasz, viszont azt is érdemes végig gondolni, hogy ha ma megnézel egy filmet, akkor ez mennyire mutatja a valóságot nők, vagy bárki életéről. És szerintem ez ugyanígy megvan a két világháború közötti filmekkel kapcsolatban, hogy nyilván ott megjelenik a díva, tehát Karádi Katalin nyilván egy olyan név, akit nem lehet ilyenkor kihagyni, tehát a cigarettázó, búgó hangú, pasizó nő, aki ott fetráng a zongorán, éjszakákon keresztül, de hát nyilván azért a lakosság nagy része nem így élt. Illetve az is a dohányzással kapcsolatban egy fontos dolog, hogy nyilván egyrésztről a függetlenség szimbóluma volt, hogyha egy nő rágyújtott, rengeteg erotikus plakát van ezzel kapcsolatban a 20. század elejéről, ami nyilván férfiakat célzott elsősorban, tehát nők nagy élvezettel cigarettáznak rajta. Viszont az, hogy nyilvánosan rágyújtotta egy nő, az egyáltalán nem volt egyértelmű. Tehát aki azért visszafogottabb volt, az inkább csak otthon gyújtott rá, mert ez mégiscsak egy olyan rosszféle dolog volt, hogy egy nő dohányzik. Egyébként az első világháború alatt olyan hangok is voltak, hogy a nőknek azért nem lenne szabad dohányozniuk, mert szívják a férfiak elől a cigarettát, akiknek nyilvánvalóan sokkal nagyobb szükségük van erre.
Jó, hogy nem a levegőt. Végül is ez
még szó szerint a levegőt szívják el előlük, igen.
Te ugye foglalkoztál, nagyon belemélyedtél ebbe a női szörnyetegek témába, és választottál is 7 olyan női szörnyeteget, akiben különösen elmélyedtél. Mi alapján választottad őket, kik ők?
Én női művészekkel foglalkoztam, akik a 19. század utolsó felében születtek, tehát egy generációt alkotnak, és a 20. század első éveiben kezdenek el alkotni, dolgozni, és mindannyian valamiféle utat keresnek Budapesten. Azért női szörnyetegek csoportba vettem őket, mert ugye azokat a nőket, akik alkottak, végképp, hogy mondjam, tehát nagyon sok támadás érte a 20. század elején, tehát a legtöbben azt gondolták, hogy egy nő nem képes önálló kreatív művészi tevékenységre, és ez a 7 nő azt mondta, hogy de igen. Tehát itt olyan nőket válogattam be, nagyon különböző művészeti ágakból, akik mind valamilyen módon azt mondták, hogy ők igenis önálló alkotó munkát fognak végezni, tehát nem csak munkájuk lesz, hanem hivatásuk is. Redesül alkotni fognak, amihez azért tudjuk, hogy idő kell, tér kell és nyugalom kell, tehát csomó olyan dolog, ami egy nőnek nem feltétlenül adatott meg a 20. század elején. Benne van Kafka Margit írónő, Lesznai Anna írónő, képzőművész, Undi Mariska iparművész, neki nem annyira szerencsés a neve, de az Undi szó az még nem létezett a 20. század elején, tehát ő ezt büszkén büszkén viselhette. Máté Olga fotográfusnő, benne van Magyar Alisz mozgásművésznő is, aki például mesztelen tornaórákat szervezett a Gellért-hegyi stúdiójában, tehát ő ilyen szempontból is egy nagyon renitens személy volt. Benne van Erdős Röné, aki egy írónő volt, aki az erotikus verseivel és a regényeivel lett nagyon híres, és az ő története olyan szempontból is izgalmas, hogy őt kivetette a komoly irodalom, pontosan az erotikus bestsellerei miatt, tehát egy kicsit lenézték őt azok, akik komoly írói munkát végeztek, de kevesebben olvasták őket. Röné viszont ezekkel a botrányos regényeivel annyi jogdíjra tett szert, hogy egy hatalmas villát építetett belőle Rákoshegyen, és az, amit olyan gyakran elmondunk Virginia Woolf óta, hogy egy nőnek kell egy saját szoba ahhoz, hogy alkothasson, Rönének egy egész villája volt arra, hogy alkothasson, tehát egy elképesztően sikeres írónő volt, akit aztán nem adtak ki a szocializmusban, emiatt a füllett erotika miatt, amit nyilván akkor nem értékeltek, viszont rongyosra olvasták ezeket a könyveket, még bőven az 50-es években is, mert akkor is annyira felkavarónak számítottak.
Ez csak egy mellékszál, de megemlítem, hogy egy ideig a 17. kertbe raktunk, és ebben a villában az például a lányom több nyári tábort eltöltött, és ő, aki most 18 felé közeledve drámatagozatos középiskolásként például most keres magának egy monológot, akkor ugye mindig megállapítja, hogy nőknek egy nagyon szűk témában, nagyon szűk mesdjén talál a mai napig olyat, amit el lehet mondani, illetve ki van attól borulva, hogy a 20. század első felének irodalmában a sok nyavajgó férfit kell találnia, és egyszerűen nem talál olyan eleget, olyan művet, amit a nők a saját megközelítésükben, gondolkodásmódjukon, tehát minden, tehát ő kifejezetten még így 100 évre visszamenőleg is kárhoztatja a magyar irodalmat, művészetet, stb., hogy nem tudta, hogy a nőket nem tudta úgy felemelni, nem tudtak úgy kibontakozni, vagy hát nem tudtunk róluk, mert hát a mainstreamben nem jutottak bele. Hú, de szépen összekapcsoltam
nagyon,
ezt a...
Ugye? Nagyon, ez nagyon. Igen, minden benne volt, az is, hogy művelt is, vagy az is benne volt.
Igen, minden igen. Volt. Tehát, hogy gyerekem is van, lányom is van, ez egy igen. Szakma. Na, igen. Szóval akkor menjünk tovább, köszönöm szépen.
Most erre reagálj
valami. Én nagyon egyetértek a lányoddal, mert amikor csináltam ezt a kutatást, akkor azt láttam, hogy rengeteg olyan írónő volt a 20. század elején, akit például leközölt a Nyugat, tehát nagyon sok nő dolgozott ennek a folyóiratnak, viszont teljesen elfelejtettük őket. És talán az egyik, akit még nem annyira, az Kafka Margit, akit maga a Nyugat kör is felemelt, tehát nagyon sokat ajnározták őt. Ez egy kicsit, hogy mondjam, negatív szó, nem erről van szó.
Méltatták.
Nagyon sokat méltatták Kafka Margitot, tehát ő volt az, akit kiemeltek az írónők közül, de még őt is azért elfelejtettük. És nekem van erről egy személyes történet, amin a Szent Imre Gimnáziumban érettségiztem, ami régen József Attila volt, ott van a Feneketlen tóval szemben, és mellette ott van a Szent Margit, ami viszont Kafka Margit volt régen. És én egészen kínosan későn jöttem rá, hogy Kafka Margit kicsoda volt. Érettségi előtt biztos, hogy nem. És ez is egy olyan rémületes dolog, hogy fizikailag ott volt mellettem ennek a nőnek egy emléke, és egyszerűen nem derült ki a számomra, hogy ki is volt, és nem azért, mert otthon nem voltak könyvek, vagy mert nem mentem be a magyar órára, hanem azért, mert egyszerűen annyira háttérbe szorul. És közben pedig, hogyha megnézzük a nyugatos írókat, akkor én azt gondolom, hogy a legtöbb magyar olvasó 10 évvel az érettségi után már nem biztos, hogy meg tudja mondani, hogy Kosztolányi Babits vagy Ady írt valamit. Lehet, hogy most a magyar tanárok felszisszennek országszerte, de én azt gondolom, hogy ez sokszor így van. És milyen jó lenne, hogyha benne lenne ebben a kánonban egy női hang is, akik viszont tényleg teljesen máshogy írtak és közelítették meg azokat a problémákat, amik a férfi íróknak sokszor nem is léteztek.
Na, szó szerint hát ezt mondja a lányom, amit most te így mondasz.
Kafka Margit például írt arról, hogy mennyire nehéz dolgozni, alkotni és gyereket nevelni egyszerre. Ami megint egy olyan probléma, amivel ma is rengeteg nő szembesül, és elképesztő érzés egy 100 plusz éves verset olvasni erről a témáról. Tehát nekem ez egy nagy élmény volt, hogy ezzel ennyit foglalkozhattam.
Igen, mondjuk mi egyébként el se jutottunk irodalom órán, így a, nem tudom, szerintem már Nagy László tudom, hogy nem volt. Tehát nem az, hogy nő nem volt, de hogy nem jutottunk el igazából a közelmúltig, szóval, hogy...
Történelemből is 45-ön átkelni már nagyon nehéz, tehát,
igen, hogy... utána mi van, az homályos.
Ha készülünk az érettségére, a 20. század második fele nem létezett, kész.
Igen, így van.
Na, engem közösség.
Engem az érdekelne így a 7 női szörnyeteggel kapcsolatban, hogy itt van 7 olyan nő, akik kiemelkedőek voltak a saját területükön, és rebellisek voltak abból a szempontból, hogy ezt meg is valósították. Ez párhuzamban volt azzal, hogy nekik a magánéletük sem volt hagyományos, és nem mondhatjuk, hogy bármelyikük egy háziasszony lett volna, mert hogy ezt feltételezzük ma szerintem, ma is ezt feltételezzük szerintem.
Ez így van, tehát hogyha ma hallasz egy olyan nőről, aki elsősorban a munkájának él, és lehet tudni róla, hogy nem feltétlenül annyira, hogy mondjam, a háztartása van a középpontban, vagy hogy nem feltétlenül csak a gyerekeinek szenteli az életét. Én azt gondolom, hogy ez ma is megosztó, vagy akár nincs gyereke. Tehát ez ma is egy olyan téma, amiről beszélünk, és nem egyértelmű, hogy elfogadja a világ. Nyilván a 20. század elején ez végképp így volt, tehát itt a szereplőink közül például Ferenczi Noémi, egy goblány művésznő volt, és ő egyedül élt egész életében, néhány évig volt férnél, és akkor is csak politikai okokból ment férjhez, aztán elvált, sosem lett gyereke, és kizárólag a munkájának élt remeteként Budapest közepén. Aki, én azt gondolom, hogy legalább annyira polgárpukkasztó volt a maga módján, mint Erdős Röné, akinek azért a viszonyairól lehetett tudni Budapest szerte, és bele is dolgozta ezeket a regényeibe. Tehát nem volt... Mind a két életforma megütközést keltett. Tehát az is, hogy valaki megéli a szexualitását, megéli a munkáját, szereti a hivatását, alkotó ember, de az is, hogyha valaki azt mondta, hogy nem akar férjhez menni, és nem akar gyerekeket. Tehát mind a két pólust nagyon erősen megítélték.
Szenvedtek ők attól, hogy nekik rebellisnek kellett lenniük, hogy úgy éljenek, ahogy akartak?
Én azt gondolom, hogy igen, itt nyilván nagyon más egy írónő életét kutatni, aki nyilván grafomán, tehát rengeteg levelet ír, rengeteg visszaemlékezés van, rengeteg írásos nyom van arról, hogy hogyan élte meg a problémáit, és nagyon más mondjuk egy ennyire tartózkodó ember, mint Ferenczi Noémi, aki mindent megtett azért, hogy semmit ne lehessen megtudni róla, ezzel megnehezítve az én munkámat, de mindenkiről kivétel nélkül van töredék arról, hogy azért nehéz összehozni egy alkotói életet, nehéz ezt, hogy mondjam, megélni a 20. század elején. És ami még nagyon érdekes, ami összeköti ezeket a szereplőket, az az, hogy nagyon más habitusúak, nagyon más honnan jönnek, mégis mindenki masszív önbizalomhiánnyal küszködik. Tehát hiába sikeresek, hiába kerek az életük sok szempontból, hiába futnak be, mindenhol találtam olyan töredékeket, ami arra utal, hogy nem elég jó, amit csinál, lehet, hogy most sikeres, de majd nem lesz sikeres, mert túl könnyen jött, soha nem fog megjönni a siker, megjött a siker, de el fog múlni, sikeres vagyok, de nem érdemlem meg, sikeres vagyok, de csak a körülmények játéka az, hogy ez sikerült nekem, és nem igazán az én
csinálásom. Jó, hát ilyen férfiak pontosan tudnak ilyeneken keresztül menni.
De jobban titkoljátok, tehát valahogy én azt látom, hogy sokkal több olyan férfi van, aki meg tudja élni a saját sikereit, mint nő.
De irigylem őket.
De ez tényleg így van szerintem, hogy nőket jobban érint az impostor szindróma, sokkal jobban érintette őket 100 évvel ezelőtt is, és most is. Lehet, hogy az én saját világomba vagyok bezárva ezzel kapcsolatban, de amennyire ennek utána néztem, ez sokkal inkább megvan a mai napig.
Vannak küzdelmek, az biztos,
amit
a nőknek pluszba fel kell dolgozni ezzel kapcsolatban, hogy például ugye rebellisnek kell lenni ahhoz, hogy az ember, tehát szembe kell menni a társadalmi elvárásokkal ahhoz, hogy valami olyasmit tudjál csinálni, vagy ez mondjuk különösen ugye régen volt érvényes, de szerintem az is tök igaz, amit most mondasz, hogy nem tudom, nekem is egyébként volt más, többször kaptam olyan kommentet, hogy karrierista, meg munkamániás, meg mit tudom én. Tehát, hogy azért ez így...
De nekem ez a szó az annyira izgalmas, mert én még sosem hallottam karrierista férfiről.
Igen, hogy ez nem, hogy van. Nálunk ez pozitív jelző, egy nőnél az meg egy kicsit dehonestáló, nem?
Igen, tehát szerintem férfiak öntudatosak, céltudatosak, terveik vannak, tehát, hogy ők ezek, a nők pedig karrieristák, és sosem értem, amikor azt mondják egy nőről, hogy karrierista, hogy ez igazából mit jelent. Tehát Tehát azt jelenti, hogy szereti a munkáját, hogy dolgozik.
Hát, hogy alárendeli a munkáját neki. A családnak, ahol neki ugye lennének külön dedikált szerepe.
De hogy azt, hogy ez a gyakorlatban igazából mit jelent, tehát ezt valaki olyan jó lenne, hogyha, ha elmagyarázná.
Én nem hallottam Magyar Alizról. Igazából nem nagyon tudtam róla túl sok mindent, és most utána olvastam, és említetted ezt a mesztelen tornaórát, ami szintén úgy megütötte a fülemet, és hát ugye ő a, tulajdonképpen a gyógytorna megteremtője Magyarországon, táncpedagógus, és szerintem nagyon kevesen tudunk róla, meg ha már kicsit erről ezekről a mesztelen táncórákról is mesélj már, légy szíves.
Mindenképpen, Magyar Alisz azért is érdekes, mert tök jól példázza azt, hogy mennyire nehéz nők történetét kutatni, azért is, mert megváltozik a nevük. Tehát Magyar Alisz Jászi Elisként született, férjhez ment, akkor Magyar Alisz lett belőle, és néha Magyar József néként is emlegetik különböző források. Tehát ahelyett, hogy egyetlen nevet kutatsz, kutatsz hármat legalább. Tehát ez önmagában lelassítja a folyamatot. Magyar Alisz története azért érdekes, mert ő már férjes asszony volt, amikor megtalálta a hivatását, ami a mesztelen torna oktatás és táncművészet volt. Ugye itt tudni kell erről a korszak, hogy óriási kampányok folytak azért, hogy a nők hagyják abba a fűzőhordást. Ezt így 2025-ből hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy azt mondták, hogy más a divat, és akkor az emberek levették a fűzőt. Ez a valóságban nem így volt. Ezek hosszú, bonyolult kampányok voltak különböző női magazinokban, hogy hagyják abba a nők a fűzőviselését. Ugye kislányok nagyon gyakran azért hordták, hogy nőiesebb legyen az alakjuk, idősebb asszonyok azért hordták, hogy összefogja az alakjukat még, tehát nehéz volt lefejteni a nők ujjait erről a nagyon kényelmetlen ruhadarabról. Viszont ebbe az egész atmoszférában benne volt az is, hogy ha viszont levetted a fűzőt, akkor szabadítsd fel a testedet, éld meg azt, hogy milyen szabadon mozogni, és a mesztelen kultusz, a mesztelen testek szépségének a kultusza az első világháború előtt Németországból érkezett meg Magyarországra, és a mesztelen torna is ezt ünnepelte, hogy ha viszont már ledobjuk a textilt, akkor dobjunk le mindent, és valóban több olyan mesztelen torna stúdió működött Budapesten a 20. század elején, ahol nők teljesen mesztelenül tornáztak. Ennek a tudományos magyarázata az volt, hogy egyrésztről sokkal jobban lehet korrigálni a különböző mozdulatokat mesztelenül. Ugye itt fontos észben tartani, hogy ez a modern leggingszek kora előtt történik.
Ma már vannak olyan ruhadarabok.
Ma már vannak erre módszerek. A másik pedig az, hogy jobban átjárja a testet, a friss levegőt. Tehát itt volt egy nagy bizonytalanság azzal kapcsolatban, egy hatalmas városfejlődési korszakban vagyunk, nagyon-nagyon gyorsan fejlődött Budapest, nagyon sok minden változott, de ez meg is riasztotta egy kicsit az embereket. Tehát az, hogy büdös van a városban, az, hogy a szegénység nagyon közel kerül, az, hogy minden gyorsan változik, hogy hangosak a villamosok, minden épül, tehát hogy nagyon-nagyon egyrésztről inspiráló, másrésztről nagyon furcsa környezet is volt rengeteg budapesti számára, vagy Budapestre frissen költözött vidéki számára, és a természetességet is keresték. A természetbe való szakadás lehetőségét, a friss levegőhöz való hozzájutás lehetőségét, és az, hogy te mesztelenül tornázol a város közepén, az valahol ennek a trendnek volt az egyik kifejezése, hogy éld át azt, hogy milyen az, amikor természetes körülmények között vagy. Nyilván nem véletlen, hogy alapvetően városokban lett divatos a mesztelen torna, és nem vidéken, mert közben meg egy nagyon-nagyon városi divat volt, tehát nyilván azért a 20. század elején, hogy mondjam, egy konzervatívabb nő nem tornázott mesztelenül.
És ezen például megbotránkozott így a nagy közönség? Mert szerintem, ha ezt most itt valaki kitalálná, erre mi is felkapnánk a fejünket.
Én nagyon várok egy ilyen mesztelen pilates bráncsot valahol prosecco-val, tehát hogy ez hogy fog megvalósulni. Igen, megbotránkoztak rajta, de önmagában azon is megbotránkoztak, hogy valaki középosztálybeli férjezett asszonyként dolgozik. Tehát innen indulunk. Azt, hogy még mesztelen tornát is
vagy
csinál.
Tehát,
hogy
igen,
tehát nem azt mondom, hogy már mindegy volt, de nyilván, tehát rengetegen megbotránkoztak ezen, de közben rengeteg rajongója is volt. Tehát annyira sokan jártak hozzá, hogy egy ponton kellett egy tornatanári képzést is indítania, amiben az a nagyon érdekes, hogy a tanári karba bevette a szeretőit is, és a férjét is, tehát hogy ők fej-fej mellett oktatták a mesztelen tornát, tehát egy meglehetősen szabad szellemű háztartás volt, tehát ezt mindenképpen el kell mondani, hogy egészen könnyedén siklottak át olyan dolgokon, amikkel azt gondolom, hogy az átlagember nehezebben.
Úgy általában ahhoz, hogy az egy nő a szexualitásról, vagy az erotikáról beszél, vagy ez egy téma, ahhoz hogy álltak? Mert az egy dolog, hogy az Erdős Renének ugye az író társadalom kinézte, azt a mai napig kinézik azt, aki valami ilyen úgymond tabu témához nyúl, vagy bulvárral foglalkozik csak, hogyha ilyen csúnya szóval kell mondani, de hogy úgy általában, hogy egyáltalán ez egy téma volt egy nő számára?
Azért is volt ez egy felrengető dolog, amit az Erdős René megcsinált, mert egészen addig mindenki álnéven publikált erotikus irodalmat. Tehát nem tudtad, hogy nem tudom, Julius álnév alatt kirejtőzik. Erdős René pedig azért is volt felháborító, mert képzeljünk el egy 20 éves lányt, aki névvel, címmel vállalja, hogy erotikus verseket és regényeket ír, és közben hajadon. Tehát ez nagyon sok nyugtalanító gondolatot felvetett, hogyha egy 20 éves ártatlannak vélt lány ilyen érzéseket tud kifejezni, akkor valószínűleg nem ő az egyetlen, akinek ilyen jellegű vágyai lehetnek. Tehát őt azonnal egyrésztről elkapta az egyház, elkapták a konzervatív budapestiek, és közben extázisban olvasták a lányok a paplan alatt.
Sőt, azok is, akik valószínűleg
felháborodtak, ez úgy szokott lenni. Mindenki olvasta őt, ami azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes történet vele kapcsolatban, hogy neki aztán két lánya született, és a saját lányainak nem hagyta, hogy olvassák az írásait. Tehát azért nyilván ő is tisztában volt azzal, hogy azért ezek nagyon, nagyon erős szövegek sokszor.
És ezt megindokolta, hogy miért nem? Hát értem, hogy erős szövegek, csak hogy így...
Nem, ezt nem indokolta meg, hogy miért nem. Szerintem én ezt ahhoz hasonlítom, hogy ez kicsit olyan, mint hogy Steve Jobs sem engedte a saját gyerekeinek, hogy tabletet használjanak, mert pontosan tudta, hogy nem tesz annyira jót az agynak igazából.
Igen, meg talán, hogy ez is, hogy mindig azt szoktuk mondani a gyerekeinknek, hogy csak azt a szakmát ne válaszd, ugye, amit mi csináltunk, hogy azért ez valahogy így benne marad az emberben. A gyerekvállalás, ha már így szóba került, azok közül, akiknek ebben a korban nem volt gyerekük, küzdöttek ezzel a dologgal, hogy nincsen, beszéltek róla, és itt most nem csak a társadalmi elvárásra gondolok feltétlenül, hanem a vágyról beszéltek-e?
Én pontos visszaemlékezéseket erre vonatkozólag nem találtam, tehát a hiány az nem fogalmazódik meg semmilyen módon. Itt szerintem velük kapcsolatban két dolog is érdekes, az egyik az, hogy egy nő úgy dönt, hogy nem vagy férjhez megy, de nem lesz gyereke, de a másik az, hogy ezt hogy tudja kivitelezni. Tehát azért a fogamzásgátlás eléggé gyerekcipőben járt még akkor, tehát valószínűleg itt elég sok mindent kellett tenniük azért, hogy ezek a terhességek ne jöjjenek létre, és vagy megszakadjanak. Tehát ez egy olyan terület, amit én nem tudtam nyilván feltérképezni, mert egy borzasztóan intim dolog. Én nem gondolom, hogy erről írtak volna, vagy lett volna olyan visszaemlékezés, hogy egyáltalán csak megemlítenek is akár egy abortusz, akár a fogamzásgátlás módját, vagy azt, hogy egyáltalán élnek-e fogamzásgátlással.
Örkény István írt arról, hogy ők maguk az első feleségével hogyan próbálkoztak a korabeli technológiák mellett a fogamzásgátlással. Hát maga stílusában egyébként roppant szórakoztatón, és kifejezve annak az abszurditását, ami az akkori technológiát illette, igen, finoman szólva. De ők is hát voltak annyira modernek, hogy úgy vágtak bele ebbe a dologba, hogy hát ők nem, köszönik szépen, egyelőre nem.
De itt szerintem megint egy más kérdés, hogy Örkény István férfi, tehát azért könnyebben fogalmazhatott meg ilyeneket, itt nyilván nem zárom ki.
És nem akkor fogalmazta meg, hát ez már jóval a második világháború után.
Én nem zárom ki, hogy valahol lapulnak erről levelek, visszaemlékezések, de nekem nagyon nehéz ezt elképzelnem, hogy nőként valaki 1912-ben nyíltan írt volna arról, akár egy személyes levélben, hogy hogyan próbál nem teherbe esni.
Egyébként akkoriban ez még nem az a típusú dolog volt, amit még olyan, ha nem is hitte el mindenki, de meg lehetett magyarázni mondjuk egészségügyi problémákkal, mint ahogy amikor valaki elvonult egy szanatóriumba, és azért nem éltek együtt mondjuk egy pár, mert hogy mondjuk hosszabb, nem tudom én, abáziai pihenésre volt valakinek szükség, és mindenki tudta, hogy hát nem élnek együtt, elválni nem lehet, stb. Tehát, hogy ezt még el lehetett fedni ilyen konform módon, hogyha valakinek nem volt gyereke, vagy egyéb ilyen.
Én szerintem ez két dolog, hogy milyen történeteket találsz ki, hogy miért nincs gyereked, az, hogy a valóság az igazából mi, ez nyilván egy teljesen más kérdés, de itt szerintem nyilván beszélhetünk arról, hogy mondjuk amikor elküldtek lányokat, teherbe esett lányokat egy egyéves európai körútra, és aztán visszatértek kivirulva, hogy ott igazából valahol megszülettek ezek a gyerekek, akiket vagy valahova lepasszoltak, vagy fölnevelték egy ilyen kis testvérként. De nyilván itt akkor is megvoltak a pletykák, és nyilván akkor is megtudta a pestiek nagy része, hogy kivel valójában, hogy kivel mi történik valójában. Tehát ez szerintem nagyon keveset változott ilyen szempontból a világ, hogy nyilván az, hogy az embernek a szemében mit mondanak, az köszönő viszonyban sincs azzal, hogy mit mondanak a háta mögött.
Ennek a hét nőnek az élete azon kívül, hogy a maguk korában kapcsolódtak, ugye ezen keresztül, hogy azt csinálták, amit akarnak, és ebben jók is voltak, és szembe mentek az elvárásokkal. Más pontokon találkozott-e? Tehát összetartott-e valahogy ez a része így, nem is Budapestnek feltétlenül?
Hát igazából ez egy szűk értelmiségi társaság volt Budapesten. Én kifejezetten kerestem azokat a kapcsolatokat, amiket meg lehetett találni ezek között a nők között, tehát Magyar Alice sógörnő volt például Lesznai Anna írónő, tehát ott nyilván rengeteg kapcsolat van. A három írónő, akivel foglalkoztam, Lesznai Anna, Kafka Margit és Erdős René, ők elég sokat kritizálták egymást, tehát hogy itt rengeteg levél, kritika fennmaradt arról, hogy azért itt voltak irigységek, voltak mindenféle, hogy mondjam, megosztott férjek is, tehát például Erdős Renének az egyik udvarlója volt Jászi Oszkár, aki aztán feleségül vette Lesznai Annát, tehát hogy itt nagyon sok összefonódás van, és nyilván Kafka Margit például, aki elismertebb volt szakmailag, de anyagilag nem volt olyan sikeres, mint Erdős René, elég sok furkálódó visszaemlékezés maradt fenn arról, hogy Erdős René milyen igazából, tehát... De itt nagyon sok ilyen kapcsolatot fel lehet fedezni, nyilván megint csak a mai napig ez így van, tehát egy bizonyos közegben mozognak emberek, és mindenki ismer mindenkit, és ez akkor is megvolt.
Nagyon szépen köszönjük Konyorcsik Borinak, hogy a vendégünk volt, és igazán érdekes történeteket meséltél nekünk, köszönjük.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak nagyon köszönjük a figyelmet, hallgassanak minket vissza a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.